Szeretettel köszöntöm a testvéreket, kezdjük meg esti alkalmunkat 234. számú dicséretünkkel. Ezt a dicséretünket énekeljük végig, mind a négy versét. 234. számú dicséretünk így kezdődik, Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Igen, ha te nem könyörülsz rajtunk, a te végtelen irgalmaddal és bocsánatoddal, akkor elveszünk. Köszönjük, hogy ebben a kérdésben a te lelkeden kívül más senki meg nem tud ítélni bennünket, más fel nem tud ébreszteni, és el nem tud vezetni bennünket eme igazság megértésére és elfogadására. Könyörülj rajtunk, hogy hangozhassék a te evangéliumod ma este is, és úgy hangozhassék, hogy abban kedvedet leld, te magad gyönyörködj benne, számunkra pedig áldásul és ajándékul lehessen a te beszéded. Jövel, Szentlélek, Úristen! Amen. Lukács evangélium a 7. részéből olvasom az igét, a 11. verssel kezdődő és a 23. verssel bezáródó ige szakaszból. És lőn másnap, hogy ment Jézus Nain nevű városba, és az ő tanítványai sokan mentek ő vele, és nagy sokaság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ímé egy halottat hoznak ki, egyetlen egy fiát az anyjának, és az özvegy asszony volt, és a városból nagy sokasság volt ő vele. És látván őt az Úr megkönnyörült rajta, és mondanéki, ne sírj. És oda menvén illette a koporsót, a vivők pedig megálltak. És mondta, ifjú, néked mondom, kelj fel. És felült a megholt, és kezdett szólni, és adá őt az ő anyjának. És elfogá mind azokat a félelem, és dicsőíték az Istent mondván, nagy próféta támadt mi köztünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiment ő felőle az egész Júdeába ez a hír, és a körüllévő minden tartományba. És keresztelő Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai. És János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván, elküldé Jézushoz mondván, te vagy, aki eljövendő vagy, mást várjunk? Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, ezt mondták. Keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy az, aki eljövendő vagy, mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyított meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adta meg szeme világát. És felelvén Jézus mondanékik, elmenvén, mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, és a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. És boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Jézus Krisztusnak a személye mind a kereszténységen belül, mind a kereszténységen kívül nagyon sok vitára adott és ad okot az embereknek. Mi róla neveztetünk kereszténynek, egyáltalán aki keresztény az azt jelenti, hogy Jézushoz, ehhez a bizonyos Jézushoz tartozik. Tudjuk, hogy ez a Jézus a keresztény egyháznak a feje, és aki a keresztény egyházról semmit nem tud, annyit az is tud, hogy van egy Jézusuk. Hogy ezek a keresztény emberek egy Jézusban hisznek. De ki ő? Kedves testvérek, a most olvasott ige szakaszban is több közösséggel is érintkezik, találkozik Jézus, és újra és újra fölmerül az a kérdés, de hát ki ez a Jézus? Kicsoda ez? Egy vallás alapító. Jézus soha nem akart vallást alapítani. Mégis azzá lett. Proféta. Igen, az is. Tanító. Igen, különös, csodálatos tanító. Csoda doktor. Most éppen azt olvassuk, hogy egy halottat feltámasztott Naim városába. Igen, orvos is. Földi lény. Igen, valóságos ember is. Földön túli lény, mennyei lény. Igen, valóságos Isten is. Kicsoda ez? De sokszor föltették ezt a kérdést, mikor Jézus test szerint is itt járt közöttünk a földön, és azóta is. Kicsoda ez? Ki ez a Krisztus? Kedves testvérek, nem is könnyű ám megérteni ezt a Jézust. Már most elmondom, ha nem lenne pünkösd, soha nem értené meg senki. Ha nem lenne pünkösd, mi se értenénk soha ezt a Jézust. Ne csodálkozzatok azon, hogy a világ igazán nem értette, élete, útja, szolgálatai mögé mindig oda tette a kérdőjeleit, hogy ki ez? Ez nem volt véletlen. A vallás alapítók emberek voltak. Megismerhető volt a családjuk, a családfájuk, az életük, az életrajzi adatuk. Mikor, hol születtek, kik voltak, le lehetett írni azokat. De Jézus... Mikor született? Hogyan? Úgy, mint egy ember? Igen, úgy is, meg egyáltalán nem úgy is. Kicsoda ez? Amikor beszélt, följegyezték, hogy ő nem úgy tanított, mint a tanítók. És abban volt különleges a tanítása, hogy erő árad belőle. Úgy öltözött, mint egy másik tanító, és volt egy óriási különbség. Az, hogy aki Jézust hallgatta, az átélt valamit, hogy valami árad ebből. Több, mint egy tanítóból. Erő árad belőle. Vagy ámultak azon, amit mondott, vagy haragudtak rá. A tettei rendkívüliek voltak. Most éppen egy halott támasztás története van előttünk. Ez a különös Jézus bevonult az egész emberiség életébe. Bejött a Biblián át, bejött a templomok csendjén át, bejött a zenén keresztül, bejött az irodalmon, a kultúrán át, egyszer csak bejött az emberiség életébe. De ki ő? Nos, amikor Jézus itt járt test szerint, és azóta is, hogy lélek szerint és igéje szerint van jelen, már akkor is volt, és most is van valami, ami nélkül ezt a Jézust megérteni. Igazából nem lehet. Életének, szolgálatának egy-egy dolgára rávetülhet valami fény a szemünkbe, de az egészet igazán megérteni nem lehet. Mert Jézushoz a megértés kulcsa a Szentlélek Isten. Jézus egészen más minden embernek, aki még nem vett szent lelket, és Jézus egészen más minden embernek, aki már vette Isten szent lelkét. Itt a választóvonal. A Szentlélek Isten. Más ez a Jézus a kutatónak, a kíváncsinak, az érdeklődőnek, a szemlélődőnek. Más, és egészen más annak, aki egyszer megtért és újjászületett. Megtérés és újjászületés, vagyis Szentlélek nélkül lehet ezt a Jézust látni valóban csodadoktornak, csodálatos tanítónak, rendkívüli embernek, Isten ember lénynek. De igazán, aki szent lelket nem vett, aki meg nem tért, aki újjá nem született, aki élő hitre nem jutott, annak az életébe, élete végéig, míg ez meg nem történik, mindig ott marad ez a kérdés. Kicsoda ez igazán? Ki ez? Ki ez a Jézus? Olvasott igény utolsó igeverse így hangzik: boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Kedves testvérek, Jézus arra utal itt, hogy ő körülötte, őt érintőleg rengeteg botrány és botránkozás volt. Éppen ezért. Azt mondja Jézus, de az a boldog, aki én bennem végül is nem botránkozik meg. Jézusban nagyon sokan csalódtak, mert mást és másként gondoltak róla, mint ami aztán lett, mint amit és ahogy Jézus tett vagy mondott. Sokan megbotránkoztak rajta. Az biztos, hogy aki ennek a Jézusnak a közelébe került, az mindenképpen a hatása alá került. Vagy csodálta, vagy imádta, vagy vizsgáztatta, hogy kicsoda ez, vagy gyűlölte. És sokan sokszor megbotránkoztak benne. Négy ilyen csoportot említek. Megbotránkoztak Jézusban az ellenfelei. Tudjátok jól, hogy a farizeusokkal és az írástudókkal Jézusnak örökké volt problémája, illetve nekik volt igazán Jézussal. Most csak azt az egyet hadd említsem, amikor bement Simon farizeus házába. Hogy megbotránkozik Simon farizeus? Jézus odaenged a maga közelébe egy paráznanőt, egy bűnös asszonyt, és engedi, hogy az csókolgassa a lábát, és a hajával törölgesse. És végig gondolja magába ez a
Simon farizós, ha tudná ez a Jézus, hogy kicsoda ez, ha tudná. És megbotránkozott a Krisztus Jézusban. Megbotránkozott a családja. Azt tartotta a családja, hogy Jézus megőrült, megzavarodott. Baj van vele. Megbotránkozott benne a saját hazája. Azt mondták, honnan van benne a bölcsesség és az erő? Nem Amoz Ácsnak a fia? Az anyját nem Máriának hívták? És a testvérei nem ezek és ezek voltak? Kicsoda ez? És megbotránkoztak benne. Olvassuk az evangéliumban. És a tanítványai? Jézus maga mondja, amikor elfogják. Ezen az éjszakán mindnyájan megbotránkoztok, én bennem. És úgy lett. És Keresztelő János, akinek a történetét olvastam alapigénkben, aki asszonyoktól születettek között a legnagyobb volt, hát nem kiűzem a börtönből. Te vagy az? Ki vagy te? Megbotránkozott benne. Mert ez a János is másfajta utat készített Jézusnak, mint amin Jézus járt. Hát hogy csinálhatsz ilyet? Én vagyok az útkészítőd. És Jézus más úton ment, mint amit János készített neki. Másként keresztelt. Keresztelő János a megtérés kerességét hirdette a bűnök bocsánatára. És megjön a szelíd szemű Jézus, és ő is megtérésre hív. De így. Itt van az Isten országa. Fordulj én felém. Itt a pillanat. János úgy hívott megtérésre, hogy azt prédikálta, ti viperák, ti mérges kígyók fajzatjai, ti rettenetesek, ti borzalmasak, kicsoda intett meg bennőtöket, hogy most menekültök az Isten haragjától. Jön a szelíd szemű, és azt mondja, forduljon meg az életet, forduljon én felém. És bennem minden újjá lesz. Jézusban nagyon sokan megbotránkoztak. Mondom másként, csalódtak. Te hogy vagy vele? Nem csalódtál abban a Jézusban, aki felől gondolkozol? Vagy akiben hiszel? Nem csalódtál benne? Nem ütköztél meg rajta? Azt mondja Jézus, boldog, aki én bennem nem botránkozik meg. Figyeljétek csak, nem azt mondja, hogy boldog, aki az én tanításaimban nem ütközik meg. Nem ezt mondja. Nem is azt mondja, hogy boldog, aki az én tetteimben nem ütközik meg. Hanem azt mondja, hogy boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Azért, kedves testvérek, mert Jézus személye és tanítása, élete és útja, szavai és tettei ugyanazt jelentették. Szeretném, ha megértenénk egy életre, hogy amiről Jézus tanított, azt élte meg a kereszten. Értitek? Jézus 3 évig prédikált, és mindent, amiről beszélt, azt élte meg a Golgotán. Ami a Golgotán vele történik, az pontosan ugyanaz, mint amiről az ige hirdetései szóltak. Boldog, aki én bennem nem botránkozik meg, mert nálam az, amit én hirdettem, és az, amit a Golgota keresztjén éltem, az tökéletesen egy. Mi sokan úgy gondoljuk, hogy volt egy ige hirdető, volt egy áldott orvos Jézus, és volt egy másik Jézus, aki a keresztre ment. Nem kérem szépen, a kereszten meghaló Jézus elénk éli mindazt, bemutatja mindazt a szenvedésében és a halálában, amiről prédikált. És a kettő ugyanaz. Nem választható el. Nos hát, mi volt az? Mit viseltek nehezen? Min ütköztek meg a családtagjai, az ellenfelei, a tanítványai, keresztelő János maga is? És Jézus tudta, hogy van benne valami, ami miatt megbotránkoznak. Ezért mondja. Boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Mert tudta, hogy vannak és lesznek, akik meg fognak benne botránkozni. De miben? Mi az, amiben Jézusban meg lehetett botránkozni? Mi volt az a közös, ami botrányos volt? Nos hát, testvérek, az, ami a kereszten van, az volt a botrányos Jézus életében. A kereszt botránya botránkoztatott. Oda ábrázolta a keresztre örökre és felejthetetlenül. Oda élte a keresztre azt, amin megbotránkoztak az emberek. És ez ennyi, ez a megbocsátása volt. A szeretet alapú megbocsátás. Jézus életén, szolgálatán, személyén egyetlen egy dolog volt botrányos. A jézusi megbocsátás. Ezen ütköztek meg az emberek, testvérek. A megbocsátás. Megbotránkoztok én bennem szent lélek nélkül. Megbotránkoztok. Igen, kedves testvérek, jó ezt, és fontos, hogy ezt megértsük. Mi botrányos abba, hogy Jézus megbocsát? Mi a botrányos ebbe? Nem egy normális dolog? Miért ütköztek meg ezen az emberek? Nem egy normális dolog, és nem ezt gyakoroljuk, próbáljuk tenni mi is, hogy megbocsátunk. Mi volt ebben botrányos? Márpedig az volt a botrány köve, a kereszt botránya. Nos, Péter tökéletesen ráérez erre. És azt mondja Jézusnak, hogy mondd, Uram, hányszor lehet valakinek én ellenem vétkeznie? És hányszor lehet én nekem annak megbocsátani? Figyeljetek, mert ez az egésznek a lényege. Hányszor? Mit kérdez Péter? Hol a határ? Hol a határ? Hol kell kimondanom, hogy eddig és elég? Hol a határ? És Jézus azt mondja, Péter, nem mondhatom neked azt, amit te kérdezel, hogy 7-szer is, pedig ez a teljesség száma. Nem mondhatom neked, Péter. Ha azt mondanám, Péter, nagyszerű, 7-szer megbocsátottál valakinek, aki vétkezett ellened. Te elmondhatod magadról, jó ember ez a Péter. De ez emberi mérték, Péter, ez nem boldogít senkit. A te határozott szereteted, a te határozott megbocsátásod nem boldogít se téged, se mást. Péter, 77-szer, 7-szer is. Érts meg valamit, és értsetek meg valamit. A Golgotai kereszt a 77-szer 7-szerről beszél. A megbocsátásnak nincs határa, Péter. Na hát, ez a botrány. Micsoda? Nincs határa? Micsoda? Én velem bármit, bárkinek, bárhányszor, és az én életem, és az én becsületem, és az én tisztességem, Péter, nincs határa megbocsátásban. És nem lenne a tiédben sem, ha vettél volna már szent lelket. Péter, én nem félig megyek a keresztre, hanem egészen. Nem félig szenvedek és haltam meg, vagy halok majd meg, hanem egészen. Nem részben bocsátottam meg neked, hanem egészen. Az a boldog, mondja Jézus, aki én bennem nem botránkozik meg, akinek nem botrányos a határtalan megbocsátás, hanem lehetséges. Hanem lehetséges. Mert már vett szent lelket. És végül egyetlen egy példába bemutatom mindezt. Abba a példába, amelyikbe valamiképpen vagy éltünk, vagy élünk, vagy fogunk élni. És ez a házasság. Persze lehetne más emberi kapcsolatot is mondani, a barátságot is. De legyen csak a házasság. Sokkal több a rossz házasság, a tönkrement házasság, a boldogtalan házasság, a tönkremenés útján lévő házasság, a kiürült házasság, mint a boldog, vagy rendezett, vagy kiegyensúlyozott. Sokkal több. Pedig mindenki úgy indul a házasságba, hogy szereti a másikat. Az is szereti őt. Igazán. És mégis. Nos, hát akkor gondolkozzunk csak egy kicsit. Mi a boldog, kiegyensúlyozott, harmonikus házasság legnagyobb és visszatérő ellensége? A harag. A haragtartás. A sértettség. A keserűség. A megbocsátani nem akarás és tudás. És ezekből következik a büntetés. Nem szólok már hozzá. Egy darabig nem szólok hozzá. Visszatartom tőle magam. Megbüntetem, mert vétkezett ellenem. És nem bocsátok meg. Mert csak eddig és nincs tovább. Mit gondol ez magáról? Mit gondol ez magáról? Kinek hiszi ez magát, és kinek gondol engem? Mindennek van határa. És jön a büntetés. Húzzuk alá. A házasságban a büntetés minden formája Biblia ellenes. Elmondom még egyszer, hogy tanuljuk meg örökre. A házasságban a másik fél büntetésének minden formája Biblia ellenes. A válás pedig nem más, mint amikor kimondod, a büntetés utolsó lépése ez. Nincs többé bocsánat. Botrányos? A büntetés minden formája Biblia ellenes. Botrányos? Bizony botrányos. Mi nem így gondolkozunk. Nem így cselekszünk. Péter is úgy gondolta, hogy valahol azért csak meg kell húzni azt a határt. És Jézus mond neki valami botrányosat. Péter, nincs határ. ne büntessen meg, ne adjam vissza, ne is haragudjak. Testvérek, határt a megbocsátásba mindig a sértett énünk szab. És az ebből jövő bosszunk, a haragunk. A megsértett énem, itt a határ. Én velem nincs. Én velem ilyet nem tehetsz. Kedves testvérek, ahol ilyen nagy az én, ott mindig nagyon kicsi a Krisztus. És minél nagyobb az én, annál kisebb a Krisztus. Én velem, én ellenem, a szerelmünk ellen, az ígéretei ellen. Ezt nem. És ahogy növekszik bennünk az én, úgy csökken a Krisztus. Mert van ilyen, hogy a Krisztusnak növekednie, nékem pedig alább szállnom kell. Kedves testvérek, férfit és nőt egymástól csak a meg nem bocsátott bűn választhat el. Amit nem bocsátasz meg, az elválaszt. A megbocsátott bűnök soha nem választanak el két embert. Amit nem bocsátasz meg, az feszíti szét a kapcsolatodat. És végül elválaszt. Társtól, baráttól, Istentől, egyháztól mindegy, most csak egy példán át akarom bemutatni. A megbocsátott bűn soha nem választ el a másiktól. Soha. Ne botránkozz meg én bennem, mondja Jézus. Nálam nincs határ. Neked sem. Tudjátok, hol omlott le a megbocsátás határa? A kereszten. Ott vált határtalanná a megbocsátás. És végül azzal fejezem be, hogy miért mondja Jézus boldognak azt, aki nem botránkozik meg ebben a botrányos határtalan megbocsátásában. Először is azért boldog, mert átélte maga, hogy vele is ez történt. Ezért boldog. Átélte, hogy határtalan volt az Isten szerelme irántam, amikor megbocsátott én nékem. És azt mondja Jézus, az ilyen ember boldog. Ellophatatlanul boldog. Aztán boldognak mondja az ilyet Jézus, mert jó elengedni a tartozást. Próbált ki. Egyszerűen jó megbocsátani. Jó elengedni a másik adósságát. Rossz dolog őrizni. És jó dolog megbocsátani. Neked jó, aki megteszed. Boldog, aki nem botránkozik meg abban, amit én tettem. De ő is tudja már tenni. Tud elengedni. Tartozások. Mert a boldog élet mélyén az elengedés krisztusi lelkülete van. És ha mégis fogyna a szeretet alapú megbocsátó erő az életedben, akkor van hova menj és kérj. És Isten mindent ad Jézussal együtt. Ezért mondja Jézus, boldog, aki én bennem meg nem botránkozik. Isten mindent ad nekünk. Erőt újra és újra győzni önmagam felett, és megbocsátani 77-szer, 7-szer is. Ha kérjük tőle, Isten adja az ő fiával együtt. És így csak zárójelesen jegyzem meg, hogy bennünket, keresztényeket is megkísért, hogy Istentől kérünk, de Istent nem kérjük. Te adj, Uram, de te nem kell lesz az életembe. Szükség van tőled erre és arra, de te magad nem kell lesz nekem. Csak az ő fiával együtt adja az Isten az ő ajándékait. Befejezem. Arról szólt az ige hirdetés, hogy megbocsátott néked az Isten. Ez a megbocsátás határtalan volt. Bűneid listájából egy sem maradt ki. Mindent és egészen. És ha újjászülettél, és vetted a Szentlélek ajándékát, akkor képes leszel magad is erre. Hogy újra és újra megbocsáss. Ám haragudj, de ne vétkezz, ne menj el le a nap a te haragoddal. Bocsáss meg. És akkor botránkozás helyett boldogságot ígér Jézus. Szeretnél boldog lenni? Tanulj meg elengedni. Tanuld meg a legnagyobbat Jézustól. Megbocsátani. És tanuld meg, hogy akárhányszor, újra és újra, mint ahogy te akárhányszor, újra és újra odamész Jézus elé, és azt mondod, Uram, bocsáss meg nekem, és ugye még soha nem küldött el, te ezt már 28-szor elkövetted, elég volt, hanem azt mondja, hogy eredj el, megbocsátottam a vétkeidet, és többé ne vétkezzél. Jézus boldogságot kínál ma. A szeretetből való megbocsátás boldogságát ne hagyd ki. És ha van valaki, akire haragszik a szíved, engedd el neki ma este. Olyan boldogan fogsz kimenni innen. Próbáld már ki, engedd el neki, ahogy neked mindent elengedett Jézusért az Isten. Imádkozzunk. Jöv el, Szentlélek Isten, és töltsd be a mi szíveinket egészen, hogy alkalmassá legyünk arra, amire nem vagyunk alkalmasak, mert minden emberi jó szándékunk, erőlködésünk, kísérletünk is határok között lévő szeretet és megbocsátás tud csak lenni. És eljön a pillanat, amikor kimondjuk belekeseredve, hogy nem, nem, nem. Köszönjük mindazt, amit tanítottál. Mindenről te nekünk, Jézus, és köszönjük mindazt, amit ott a kereszten megmutattál. Jöjj, Szentlélek, hogy értsük, amit tanított Jézus, és amit elénk élt. Jöjj, Szentlélek, és képesíts bennünket erre a képtelen és botrányos dologra, hogy 77-szer, 7-szer is, és mindig, és újra. És ha már nekem nem megy, te jössz és segítesz. Hadd lehessünk boldog keresztények. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, hogy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek, és ne vigy minket kísértésbe,
de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hadd olvassak kivételesen a mi atyánk után a Bibliából még egy igeverset, a 14-et közvetlenül ezután és a 15-et. Mert ha megbocsájtjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsájtjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsájtja meg a ti vétkeiteket. Záró énekünk az 503. dicséret. Két verset énekeljünk ebből az esti énekből. 503-nak az első és a második verseit. Már nyugosznak a völgyek, az erdők, s minden földek. Hirdetem még, testvérek, hogyha Isten megtart bennünket és élünk, akkor holnap este 6 órakor folytatjuk a sorozatunkat.